Nyugtával dicsérd a NAV-ot.
Egy podcast azoknak, akiket érdekelnek az adózással összefüggő hírek.
Adószakmai és közéleti kérdésekről közérthetően.
Néha viccesen,
de leginkább lényegre törően.
Barta Bence és Radnai Károly, valamint állandó beszélgetőtársuk Horváth Dániel.
Két hetente összefoglalja,
amit nem akarunk hallani, de mégis mindenkit foglalkoztat.
Sziasztok, kedves hallgatók és nézők, üdvözlünk titeket, állandó szakértőinkkel, Radnai Károlyjal.
Sziasztok.
És Barta Bencével.
Sziasztok.
Én Horváth Dániel vagyok. Nos, hát átfordulva itt a 100. adásból visszatérünk a szokásos ügyletmenetbe, ismét hárman vagyunk. Gyuri visszament, nem tudom.
Kanapénehezéknek.
Mert egyébként a 101-es is ez egy ilyen tök jó szám, nem 101, tehát ilyen szimmetrikus.
Igen, 101, igen. Ma is nagyon izgalmas témákkal készültünk, többek között lesz szó itt első őszi adó csomagról, EPR díjak anomáliájáról, az utóbbi hetek fejleményei kapcsán, de hát például tranzakciós illetékről is azt gondolom, hogy elég sokat fogunk beszélgetni, úgyhogy jobb is, ha belevágunk. Az első hír, amivel szeretnénk foglalkozni, az egy saját fejlesztésű hír, a mi kezdeményezésünk. Kitettünk egy szavazást a legutóbbi adás kapcsán a LinkedIn felületünkre. Arra kérdeztünk rá nálatok, kedves nézők és hallgatók, hogy ti mit változtatnátok az adórendszeren. 4 válaszopció volt. Az egyik, hogy legyen kevesebb adó, nem a másik, hogy mérsékeljék a fogyasztási adókat. A kata újbóli kiterjesztése volt a harmadik, és a negyedik a progresszív SZIA bevezetése. Mit gondoltok, melyik kapta a legtöbb szavazatot?
Nem tudom, csak erre az jutott eszembe, hogy a ingyen sör, örök élet. Tehát, hogy körülbelül ezek a kevesebb adó nem, meg minden, de egyébként szerintem a kevesebb adó nem
abszolút
fog nyerni, mert az olyan...
És látszik, hogy miért nem lehet népszavazást kiírni adózási témákban, mert hogy csak egy részletre tudsz rákérdezni.
A mi kis konzultációnk, a LinkedIn konzultációnk.
Igen, hát úgy voltunk, mi is tartunk egyet, ha már ez ekkora divat lett, úgyhogy ennek ez lett az eredménye is.
De hogy szavazzatok, mert meg lehet, mivel hogy elég kicsi az elemszám, úgyhogy elég jól lehet befolyásolni a statisztikai mintavételt.
Igen, reprezentatívnak még nem nevezném, de folyamatban van a világhódítás. Ezen az úton is elindultunk. Várjuk természetesen a szavazatokat, és lehet számítani további ilyen topikokra. Ezért is érdemes követni.
De várj, azt elmondtad, hogy melyik nyert, vagy melyik hány.
Hát de még nem nyert.
De jelenleg abszolút a kevesebb adó nem, tehát egy 68%-on áll. Amúgy még jelentékeny szavazatmennyiséget kapott a fogyasztási adók mérséklése, meg a progresszív SZIA bevezetése. Úgyhogy, de biztos, hogy futárok is hallgatnak minket, mert van, aki...
Egyszerre mindéket is be lehet jelölni,
nem,
vagy csak egyet?
Csak
az nagyon jó, mert a preferencia az megvan.
Biztos, hogy futárok is hallgatnak minket, mert a kata újbóli kiterjesztése is kapott szavazatot, úgyhogy...
Hát igen, ott 2 adással ezelőtt eléggé megnövelhettük a jelenlétünket,
kedves népszerűségünket. Itt a lehetőség, hogy befolyásoljátok a közvéleményt.
Úgyhogy emiatt is, meg egyéb tartalmaink miatt is szeretnénk buzdítani titeket arra, kedves nézők és hallgatók, hogy kövessetek minket az elérhető csatornáinkon, ajánljatok minket, kommenteljetek, észrevételezzetek, és hogyha van lehetőség szavazni, akkor szavazzatok. Na, rátérve az érdemi hírekre, kijött az első őszi adó csomag. Amikor a műsorterv készült, akkor ez még csak társadalmi egyeztetésen lévő javaslat volt, azóta már egyet előre léptünk, benyújtották a törvényjavaslatot. Mi az a változás, amit ebből ti kiemelnétek?
Hát először is, hogy ez egy fél csomag, mert hogy azt is bejelentették, hogy 2 lesz. Régen az volt, hogy csak tavaszi csomag van, és nem lesz őszi csomag, aztán azt mondták, hogy jó, akkor legyen őszi csomag is, de arra nem számítottam, hogy lesz 2. Úgyhogy ilyen hullámokban fog ránk törni. Most a hivatalos verzió szerint van egy első felvonás, amiben technikai jellegű módosítások vannak, amit igazából csak az adószakmát érinti, és van egy második, ami már kifejezetten az adócsökkentésekre fog fókuszálni. Ahogy közeledünk a választásra, gondolom ennek ebből a szempontból, kommunikációs szempontból is volt jelentősége, illetve hát egyébként van egy valid ok is, hogy mennek a bértárgyalások 2026-ra a munkaadók, a szakszervezetek és a kormány között, és annak a végeredményétől tették függővé, hogy lesz-e szocho csökkentés, az az 1%-os szocho csökkentés. Bár én nekem az az érzésem, hogy karnak, tehát hogy azért van ez itt ennyire belengetve, viszont nem biztos, hogy olyan mértékű. Erről beszéltünk a múltkor, hogy minimálbér emelés lesz, ami, tehát hogyha nem lesz elég a minimálbér emelés, akkor nem lesz annyi az állami bevétel, mondja az NGM, és akkor nem lesz 1%-ra pénz, tehát mi meglátjuk, hogy mi lesz ennek a végeredménye, és akkor egyébként meg még olyan adócsökkentések lettek belengetve, mint az aranyadó mentessége áfában, annak a mértékét tovább növelnék, ez most januárban növekedett, meg 12-ről 18 millióra, meg a kiva értékhatárok, a belépési, meg a kilépési küszöbök, azokat megemelnék, vagy bocsánat, a belépési, tehát azt csökkentenék, hogy
könnyebb legyen
belépni, és minél később kelljen kilépni. A cél az az lenne, hogy a középvállalkozási szintig szinte mindenkit átvigyenek ebbe a kivába, ami nekem egyébként egy kérdés, hogy ez miért cél, tehát hogy ez egy ideig abszolút értettem a fehérítés részét, most már nem nagyon értem, de nyilván a kiváltást azt lehet, hogy sokkal egyszerűbb ellenőrizni, mert hogy sokkal kevesebb benne az adókedvezmény.
Nem úgy vezetted fel, Dani, az adást, hogy rengeteg izgalmas témánk lesz. Hát nekem a púzusom nem szökött fel, amikor ezt az adócsomagot, ezt a tervezetet olvastam. És egyébként magát a kommunikációt sem értem azzal kapcsolatban, hogy miért van két őszi adócsomagunk, mert hogy az egyszerűen nem állja meg a helyét, hogy a második fog az adócsökkentésekről szólni, mert ez is igazából tele van mindenféle adókedvezményről. Tehát ugye elég, hogyha itt az ingatlanos cserét pótlóvételre vonatkozó illetékkedvezmény nézem, hogy ugye ha eladtam a házamat, vagy egy ingatlanomat, lakóingatlanomat, és vettem egy vagy két éven belül egy újabbat, akkor ugye beszámíthatom a vételi illeték alapomba, tehát abból levolhatom ugye az eladott ingatlanomnak az értékét, hogy mindig ideig az volt a szabály, csak a megelőző ingatlannal csökkenthettem az illeték alapomat, most viszont én választhatom ki, hogyha az ott időszakban több ingatlant is eladtam, hogy melyikkel csökkentsem az ingatlan alapomat. Itt ugye a habzóboros kedvezmény, vagy a marha belsőségekre vonatkozó áfakulcs csökkentést, tehát hogy igazából tele van.
Jó, de egyébként meg tele van szigorítással is, tehát meg az se igaz, hogy egyébként csak adótechnikai módosítások vannak benne, mert egyébként meg mindjárt beszélünk róla, hogy vannak benne elég vaskos szigorítások is, tehát hogy hát lehet azt mondani, hogy ez csak egy ilyen technikai, jogtechnikai harmonizáció, de hát nem az. Tehát, hogy
választások
hogy,
előtti jogtechnikai.
Hogy azért ebben vannak húsba vágó szigorítások is. Mondjuk például az, hogy az ágazati különadókban hogy az üzemanyag a kiskereskedelmi adó az megmarad, tehát hogy az nem szűnik meg. Bár szerintem az iparág nem számított arra, hogy meg fog szűnni, de hogy...
Számítottak, én úgy jól emlékszem.
Sőt, rengeteg hír megnyilatkozott is volt. Én...
De idén már nem. Választák.
Ez meg fog maradni. K plusz F-ben is van némi szigorítás, bár azért hozzáteszem, hogy ott egyre inkább abban az irányba viszi át a jogalkotó, hogy az adóalapkedvezményeket forgatja át adókedvezményé, ugye hát nem mindegy, hogy most egy kétszeres adóalapkedvezmény az 18%-ot spórol meg, ha meg adókedvezmény az meg ugye egy 10%-os nettó, a 9%-hoz képest jobbnak tűnik, de hogyha kimatekozod, akkor azért lehet látni, hogy a végeredményben az államkassa az fog jobban járni, de tehát egy ilyen szigorítást látni, meg hát beszéljünk el az áfás adó, vagy nem is áfás, az adószámos történetről, mert nekem ez tűnik a leglényegesebb részének, ez az adószámtörléses.
Igen, hát az adószámtörlési tényállásoknál történtek módosítások, hogyha egy cég nem jelenti be a törvényes képviselőjét, akkor törölhetik az adószámát, ami talán ennél izgalmasabb, hogy ha valaki áfa bevallását, járulékbevallását mulasztja, vagy az áfa összesítő jelentését mulasztja, és ez 90 napot elér ez a mulasztás, akkor szintén törölhetik. Azért van egy felszólító levele a NAV-nak 30 napos határidő tűzésével, de ha arra sem reagál az adózó, akkor valóban, és ez már nem feltételes mód, hanem az akkor egy kijelentő mód, de szerint a jogszabály szerint, hogy törölni fogják az adószámát, ami egyébként egy elég végleges, vagy hát nem is azt mondom, hogy feltétlenül végleges, inkább azt mondanám, hogy súlyos szankció, mert adószám hiányában gazdálkodni érdemben nem lehet, nem tudsz bizonylatot kibocsátani.
Én azon akadtam fenn, amit itt ennél a szabálynál, hogy ez nem egy feltételes mód, mármint hogy az adóhatóság élni akar ezzel a lehetőséggel, akkor éljem, de hogy ez a törölheti lenne, tehát hogy és akkor nem tudsz. Tehát az a jogszabály, hogy törölheti, akkor ha az adóhatóság törölni akarja. De ugye ennek miért van jelentősége? Mert biztos, hogy vannak az élet fog hozni olyan szituációkat, amikor kölcsönös mulasztás történt, tehát hogy az adóhatóság sem szólította fel az adózót, hogy pótoljon egy bevallást, meg az adós sem tudta, hogy hiányzik ez a bevallás. Mondjuk vannak egy tök egyszerű példát, hogy beadta a januárit, a márciusit, az áprilisit, májusit, a februárit nem adta be, és mondjuk átment a rendszeren, nem vették észre, vagy negyedéves bevallása lett volna az elején, vagy azt hitt, hogy negyedéves, de havi bevallás lett volna köteles, mindegy, nem adta be azt a bevallását, és akkor ez mondjuk kiderül 90 napon túl az adóhatóságnak, akkor nincs mérlegelési joga.
Ott mindenki fel kell szólítani az adózót egy 30 napos határidő tűzésével, hogy állítsa helyre az állapotot, tehát pótolja a bevallását, de valóban, ha ezt nem teljesíti, és ott az a 30 nap, az már tényleg 30 nap, az már ott már semmilyen igazolási kérelem nincs, akkor ott törlés van. Ami egyébként azért problémás, nem csak azért, mert nem tud számlát kibocsátani, hanem azért, mert hogyha még utána esetleg helyre is állítatja az adószámot, mert van mód, tehát ilyen létezik, a köztes időszakban befogadott számláinak az áfatartalmára nem fog tudni levonási jogot gyakorolni. Tehát az bukott.
Továbbra is nekem azzal van a bajom, tehát miért kötelező érvényű? Mert akkor így nincs az adóhatóságnak sem mérlegelési joga, hogy ebben a szituációban egyébként ez hatásos vagy nem hatásos megoldás. Az adószám törlés az egy brutális, az ágyú.
Van ez a nyilvántartás, ez az adatbázis a NAV honlapján, ez a
bevallásmulasztók?
Áfa bevallást elmulasztók listája, és most én végigpörgettem ezt, igazából 90 akárhány százaléka kényszertörlés alatt áll, vagy felszámolási eljárás alatt áll, vagy mondjuk a felszámolás, még az nem is, inkább a kényszertörlés az, ami talán jellemző volt, tehát lehet, hogy vagy törölheti, és törli, akkor meg kell jól indokolni az adóhatóságnak, viszont lehet, hogy annyira kicsi ennek a gazdasági hatása, és olyan sok kapacitást elvisz az adóhatóság oldalán, hogy egyszerűbb volt ezt így lekezelni, hogy már pedig akkor töröljük az adószámot. Biztos, hogy nem egy szofisztikált megoldás, viszont lehet, hogy hatékony, és hogy annyira nem okoz nagy kárt.
Valószínűleg az esetek 99%-ában mindegy lesz. Én azt gondolom, hogy lesz egy olyan része mindig a történetnek, ahol az adóhatóság meg szeretné, hogy ez a történet ne álljon be, tehát hogy ne kelljen neki törölnie, de nem lesz mérlegelési joga.
Talán még két példát érdemes, ahol ezek jellemzően elő szoktak fordulni, amikkel én találkoztam régebben, még a hatóságnál töltött időmnél, hogy sokszor úgy marad el az adóbevallás, hogy valakinek jellemzően nem kell adóbevallást benyújtania, áfa bevallást, de hogy van olyan tranzakciója, amire egyébként kellett volna, mondjuk egy alanyimentesnek egy közösségi ügyletre valamit riportálnia kell, ott nem járhat el alanyimentes minőségében, ez el tud maradni például, vagy hogyha valakinek mondjuk egy adott időszakban nincsen se kimenő számlája, se befogadott számlája, akkor sokszor előfordult az, hogy azt az időszakot bevallásra nem is érintette, pedig egy nullás bevallást be kellett volna nyújtani. Na most ilyenek azért elő tudnak fordulni, hogy aztán egyébként már a felszólító levélre sem reagál, és utána történik az adószámtörlés, hogy ez hány esetben fordul elő, az már egy másik kérdés, de...
De akkor várj mondjuk egy életből vett példa, ha mondjuk én taxizok, és platform alapú cégnél dolgozom, és mondjuk ugye a dispatcher akkor az a platform, utána nekem a platform kiszámlázza külföldről a havi szolgáltatási díjat, tehát hogy valamennyi jutalékot leszednek, ugye akkor ezen kellene nekem áfát felszámítani, és akkor ez az a
például esetre, igen.
Mondjuk be kellene igen. Vallani, ezt én nem vallom be, eltelik a 90 nap, és akkor ilyenkor mi történik?
Az adóhatóság felszólít
engem, igen. Hogy valljam be, és akkor bevallok valamit.
Még azt nem is mondja, csak azt mondja, hogy melyik időszakra nincsen bevallásod. Az, hogy mit kellett volna bevallanod, azt ő nem tudja.
Tehát, hogy azért azt mondjuk, anélkül, hogy kimondjam a taxitársaság nevét, de akkor azért úgy nagyjából az adóhatóság tudhatja, hogy ezeknek minden hónapban kellene lenni, hogy ilyen, tehát mondjuk az összes taxisnak, aki ennél a platform társaságnál van, akkor kellene, de akkor ez az Airbnb-re is igaz, a Booking.com-ra is igaz, a bárki, aki ilyen platform alapú szolgáltatásos segít, és én meg egyéni vállalkozó vagyok, vagy tudom én is alanyi mentes.
Ami jellemző.
Akkor azért ez egy jó kasza.
Szerintem legyen ez a tanulság, és ezt szoktuk mindig egyébként ügyfeleiknél is előfordul, hogy még nem áll minden össze a 20-áig a minden adat, hogy akkor legalább egy nullás bevallás menjen
így van,
be.
Így van.
Az a biztos.
Így van, az a biztos.
Akkor később még lehet önellenőrizni.
Igen. Akkor egy másik kérdés, hogyha önellenőrzök.
Soknak is ezt javasoljuk.
Még az adócsomaghoz kapcsolódóan mit szóltok ehhez a kommunikációs bravúrhoz, hogy a Nagy István agrárminiszter bejelentette a hatalmas agráradócsökkentést, ami lényegében szemezgetés az őszi adócsomagból.
Szerintem nyilván, hogy politikailag ez egy abszolút érthető lépés, hogy megnézi, hogy az adócsomagból mi érinti az ő területét, az ő minisztériumát, és akkor azt arra ráerősít egy agrárrendezvényen. Én ebben nem látok semmilyen kirívó dolgot. Még az adócsomagra visszatérve csak egy dolog, hogy én a kis gömböcshöz szoktam ugye hasonlítani itt az adóhatóságot, ahogy itt nő az adatészsége, és ugye már beszámoltunk arról, hogy bővült az áfa bevallás, és már ugye van az áfa bevallásnak az összesítő része, amikor nekem tételesen számlánként kell nyilatkoznom arról, hogy mennyi volt az áfa, amit áthárítottak rám, és ugye úgy módosult az áfa bevallás, még nem kötelező jelleggel augusztustól, hogy a levont áfát adómértékenként, tehát áfa kulcsonként kellett kilistázni, és ugye azt tartalmazta még a társadalmi egyeztetésre bocsátott adócsomag, hogy ez kötelezővé válik már most januártól. Most úgy látjuk a ma beterjesztett törvénytervezetben, hogy ezt eltolják, tehát hogy ez jövő év közepén fog hatályba lépni, amit én abszolút üdvözlök, csak látszik nyilván a trend, hogy az adóhatóság is egyre inkább a kiválasztási rendszereit a mesterséges intelligencia alapú elemzésekre bízza, és minél több adata van, minél pontosabb adatai vannak, annál jobban működik ez a rendszer. Tehát várható szerintem az, hogy a jövőben is majd egyre több ilyen adatszolgáltatás, vagy egyre bővülő riportálási kötelezettségek jönnek, és ez jól illeszkedik, ez a mostani lépés ebben.
Igen,
a sorban.
Ez abszolút nem jogtechnikai. Tehát, hogy ez nehezebbé teszi a dolgát azoknak, akiknek az áfa bevallásokat el kell készíteniük, mert bizonylag szintű riportálásnál, főleg, hogyha arányosítást is alkalmaznak, akkor plusz sorokat
de
kell.
Abszolút logikus az adóhatóság szempontjából, meg hogyha ezzel ugye sokszor emlegettük már itt a német áfarést, de hogy a magyar áfarés ugye folyamatosan csökkent az elmúlt évtizedben, de én most úgy tudom, hogy mintha nőtt volna.
Igen.
Nőtt volna, ugye ezt két évre visszamenőleg tudjuk megállapítani, tehát egy két évvel ezelőtt, amiről most lett adatunk, nőtt az áfarés, tehát hogy nyilván arra is irányulnak ezek az intézkedések, hogy ezt még jobban szorítsuk vissza, és hogy ne adjunk teret annak, hogy itt nőnek az áfacsalások Magyarországon.
Igen, azt gondolom, hogy azért az, hogy ezt eltolták egy fél évvel, az minimum okszerű, mert a jellemzően a áfa bevallások túlnyomó része vagy könyvelő által, vagy ha a vállalat magának készíti, akkor saját vállalati irányítási rendszer segítségével készül, és ezekben minden változásnak a lefejlesztése az időigényes. Na most ezek a sorok opcionálisan sem régóta érhetőek el a formanyomtatványban. Januártól kötelezővé tenni úgy, hogy ezt a törvényjavaslatot egy napja nyújtották be, és ki tudja, mikor fogják elfogadni, az nagyon szűkös
időben. Lehet, hogy decemberben lesz csak hatályos, és akkor nem is maradna 30 napja felkészülni itt az adózóknak. Illetve van még egy adótörvényváltozás, breaking news, ami ugye ma jött ki, hogy a reklámadót azt...
Jaj, tényleg erről beszéljünk.
Reklámadót azt nem egy évvel, hanem csak fél évvel halasztják. Eredetileg a társadalmi egyeztetésben az volt, hogy egy évvel halasztanák a felfüggesztését, tehát ugye ez most már a Damoklész kardja itt van fölöttünk, most már nem tudom, 6-7-8 éve, és akkor most úgy tűnik, hogy mégsem egy évvel, hanem csak fél évvel, tehát július 1-e, hát mindenkire rábízom, hogy a megfelelő konklúziókat vonja le ezekből, de hogy ez egy nagyon érdekes, hogy most már a gazdaságpolitika csak fél évre lát előre, és aztán utána lesz, ami lesz, majd meglátjuk.
Igen, ezért ez egy érdekes húzás. Szerintem politikailag ezt nem nehéz megindokolni, hogy miért csak fél évvel, miért változtattak. Nyilván, hogyha bele lehetne ebbe kötni, akkor lehetne azt mondani, hogy várható, hogy adóemelés, meg egy új adóbevezetés várható, nem az adó újra bevezetése várható fél év múlva. Nagyon, nagyon, nagyon kíváncsi vagyok, hogy...
Nem akarják ezt, hogy a következő kormány mozgásterét szűkíteni.
Azt sem tudom, hogy mikor áll fel a következő kormány, hogy...
Hát még egy utolsó pillanatban le lehet szavazni, tehát van szokott június, tehát a parlament megalakul, akkor még júniusban, ha nagyon akarják, vissza lehet szívni.
Még akkor vissza tudják.
De hogy így tök értelmetlen, tehát hogy már egyébként önmagában nem értem a reklámadót, tehát úgy, ahogy van, mert most... De
csak ez azért illogikus, mert hogy ezt a reklámadót a jelenlegi kormány vezette be, vagy hát a jelenlegi, igen, tehát nem is tudom, az első, a második Orbán kormány vezette be, ugye a reklámadót, mert 13-as vagy 14-es talán a törvény, mert nem is teszem.
Tehát, 18 körül, nem tudom, mikor függesztették fel.
Igen, de hogy olyan, mint hogyha a saját adójuk, az általuk bevezetett adó újra bevezetésével riogatnak
De azért érthetetlen, mert bevezeték, tehát ez egy feles törvény, tehát hogy ez nem kell kétharmad, tehát hogy bármikor visszavezethetnek. Tehát most ugye 32% is lehet jövő héttől az áfa, tehát hogy mindent meg lehet szavazni. Nem értem azt, hogy miért kell ezt itt lebegtetni. És akkor most bevezetnek egy szabályt, hogy akkor, ha nem más nem történik, akkor július 1-től akkor újraindul majd a reklámadó.
Szerintem itt nem az volt a kérdés, hogy fel kell lefüggeszteni továbbra is, mert hogyha nem akarják bevezetni, akkor tehát szabályt kellett hozni arról, hogy továbbra is felfüggesztik, mert hát, különben...
Vagy helyezzék hatályon kívül, tehát hogy és akkor mi van? Tehát, hogy,
hát,
és akkor
ja, ez egy másik kérdés, igen.
Alkotnak majd egy új törvényt, betűről ugyanúgy.
Nem fogják, tehát hogy ugye ezek a digitális adók, valamelyik adásban erről is beszéltünk, hogy már van egy csomó országban, jó, nem ebben a formában. Ráadásul ugye ez kiállta már az Európai Bíróság próbáját is, tehát EU szempontból konform, tehát hogyha mondjuk hogyha forrás hiányos a magyar költségvetés, akkor észszerű reklámadóból pótolni. Mondjuk annyira nagy bevételt meg nem hozott.
Ez az aranytartalék, azt mondom, hogy ha minden kötél szakad, akkor jön a reklámadó. Jó, az a kérdésem, hogy még az agráradó csökkentéshez, meg egyébként a nemzetgazdasági miniszter által lebegtetett második adócsomaghoz
hát
kapcsolódóan.
Én csak hat pufogjak ilyen demagóg módon, hogy tehát, hogy nyilván értem a politikai cél, de hogy a mezőgazdasági pótkocsit miért kell súlyadómentessé tenni, tehát hogy ez miben fogja megmenteni a mezőgazdaságot? Semmiben, viszont hogy ez miért kell ilyen kivételeket csinálni, azt én nem értem. Nyilván a agrárminiszter az most elmondhatta, hogy milyen sokban segítenek a gazdáknak. Nem hiszem, hogy ez lett a legnagyobb problémája a gazdáknak. Nyilván örülnek neki. Hát persze, hogyha valamit nem kell befizetni, de hogy innen ilyen erővel, akkor bárki mondhatja azt, hogy akkor, és akkor nekem meg miért kell a pótkocsi után fizetni. Mert hát nyilván pótkocsi annak van, tehát az nem személygépkocsi, az mindenkinek gazdasági tevékenységhez kell, tehát akkor mindentől kezdve mindenki indokolhatja, hogy az ő gazdasági tevékenysége, az ő gazdasági helyzete is nagyon nehéz, és akkor az ő pótkocsija is legyen súlyadómentes, vagy... Na mindegy, ez volt a Radnai Károly demagóg egy perc. Nyilván meg lehet ilyet csinálni, csak ezek pont azok a kivételek, amitől ugye az a lyukasból zokni egy idő után egy nagy lyukká válik.
Igen, szerintem talán jól rezonál ez a felvetésed. A következő hírre, EPR-rel fogunk foglalkozni. Felélegezhetnek a nyomdák, az energiaügyi miniszter visszavonta a díj emelést. A legutóbbi adásban beszámoltunk már róla, hogy drasztikusan növekednek október 1-től az EPR díjak. Nyilván nem minden termékkör minden esetében, de hogy bizonyos esetekben, és az egyik ilyen kirívó példa volt a reklámhordozó papírokra vonatkozó EPR díj. Ezt több mint kétszeresére emelték, ugye ezt kilónként számítják, és negyed évente kell vallani, fizetni. Hát úgy tűnik, hogy a lobby célt ért. Nem tudom, a pótkocsistáknak milyen lobbyjuk van, de az is célt ért.
Lehet, hogy ez, hogy most oké, nem kell EPR fizetni, fél év múlva már reklámadót kell viszont fizetnetek.
Igen. Mert hogy nagyon úgy tűnik, hogy egyik nap fölébredt az energiaügyminiszter, és rájött arra, hogy ez mégsem jó ötlet.
Hát ez ilyen nagyon adhok, tehát tényleg olyan az egész, mint hogyha ülnének az Excel tábla mellett, és így nézik a napi forgalmakat, és akkor, hogy miből kijön, nem jön ki, megéri, nem éri meg. Tehát, hogy ezt, tehát mennyi volt, hogy egy kétszeresre akarták?
94-ről emelték 204 forintra.
Jó, tehát ez még több is, mint a kétszeres, és akkor utána meg teljes hátraarc, és tehát, hogy nehéz ezt kommentálni szakmailag, mert hogy nyilván arról szól. Na, akkor.
Mert hogy nagyon érdekes ez a rendelet, ami ma kijött, mert hogy három paragrafusból áll. Az első paragrafus azt mondja, hogy ezeket a rendelkezéseket, amiket ez megállapít, ez a rendelet, október 1-től kell alkalmazni. Ugye ma van október 15, ugye?
Igen.
Tehát 15
a nap.
Felvételkészítés napján ugye október 15 van, tehát október 1-től kell már ezeket használni. A második az megmondja, hogy visszamegy 94 forintra, ugye az EPRD, a reklámhordozó papíroknál. A harmadik paragrafus meg azt mondja, hogy ez a rendelet október 15-én lép hatályba.
Hirdetését követő naptól, ami október 15.
Október 15-én lép hatályba. Szóval az első paragrafus azt mondja, hogy visszamenőlegesen kell alkalmazni, a harmadik az, hogy ma lép hatályba. Tehát, hogy én itt látok egy ilyen időzítésbeli
hurkot. Én is, és még nem tudtam feloldani magamba.
És ugye, mert hogy ezt még el is, mondjuk, hogyha ez egy adó lenne, akkor el is tudnám fogadni, hogy igen, az adózóknak ez egy kedvezőbb intézkedés, és hogy alkalmazzunk egy alacsonyabb adókulcsot, de hogy ez nem adó, ugye, hanem ez egy szolgáltatási díj, aminek nem az állam van a másik végén, hanem a MOHU, ugye, aki a koncessziós társaság, és egy piaci cégnek kellene, hogy piaci cégként kellene, hogy működjön. És ugye most itt eltelt 15 nap, amíg ő úgy operált, hogy ő abban a tudatban volt, hogy a reklámhordozó papírokból 204 forintot
több,
fog kilónként realizálni.
Igen.
És akkor kap egy ilyet, hívhatjuk szerintem az ő szempontjukból gyomrosnak, hogy 15 nap után mégsem ennyi lesz az EPRD, hanem a fele ennyi. Nem tudom, hogy...
Mondjuk úgy, a feleset tréfa.
Hogyha tényleg piaci alapon működne, akkor lehet, hogy itt valami igényérvényesítést keresne, mert hogy tudjuk, hogy mekkora a vesztesége, neki ez nem lett volna egy elhanyagolható összeg.
Hozzáteszem, jaj, bocsánat.
Nem, csak hogy akkor nem válaszol, mert a szakmai részét továbbra sem értem. Tehát, hogy mi az a dolog, amit szeptember végén nem tudtak, és most aztán októberben meg realizáltak, hogy ezt most mégis vissza kell tenni. Azon kívül, hogy a nyomdáknak nagyon rossz. Tehát,
nagyon
hogy...
jó kérdés. Általában a nyomda ipari szereplők és az ők érdekvédelmi szervezetük az inflációs hatásokra hívta fel a figyelmet, hogy ez nagyon sok mindenbe be fog gyűrűzni. Amúgy ez igaz,
ez
de hogy ezt pont lehetett tudni ezt... előtte is.
Igen, tehát de, hogy ez... Tehát, hogy ez meg józan paraszti ész, tehát, hogy megnézi, hogy mire fog vonatkozni, és akkor tehát, hogy az NGM ezt úgy végig tudta volna számolni, hogy szerintem Dani, pont te voltál az előző műsorban, aki ez volt a legfőbb konklúziót, hogy ebből infláció lesz.
Igen.
Hát, hogy igen. Mindenki látja, hogy ezek ilyen alapanyagok, fa, papír, fém, tehát hogy ezek minden termékbe be kell építeni, mindegy, hogy import vagy belföldi előállításhoz, az meg fog jelenni, és nem fogják, az ár és nem bírja el, tehát hogy megjelenik a fogyasztói árakba.
Nekem két észrevételem még mindenképpen lenne. Az egyik az, hogy akkor who's next, tehát hogy melyik lesz a következő érdekvédelmi szervezet?
Igen, tehát ezt úgy is lehet interpretálni másnak, aki érintett az EPR-rel, hogy megéri hangosnak lenni.
Így van, ez az egyik. A másik meg, hogy amúgy nagyon nem lett volna egyszerű az, hogyha október 1-től 14-ig emelt díjat kellett volna figyelembe venni, és utána meg visszaállni a régire, két okból sem. Se a gazdálkodóknak, mert hogy ez egy negyedéves kötelezettség, tehát akkor gyakorlatilag nekik bizonylat szinten kellett volna lekövetniük, hogy október 1-től 14-ig kibocsátott számláimnál 204 forint, az október 14-től dec 31-ig kibocsátott számláimnál 94 forint, ez az egyik. A másik meg, hogy maga a rendszer nem így épül fel. Tehát te az adatszolgáltatást jelenleg nem tudod úgy beadni, hogy október 1-től 14-ig 94 forint, utána meg 204 forint.
Hát ezt kezelték, ezt a
problémát. Ezt most kezelték. Tehát, hogy...
Azt meg gondoljuk, hogy a MOHU nem fog kártérítési pert indítani a magyar állam ellen emiatt, mert
ha igen, egyébként
kár érte őket, de meglepő fordulat lenne.
Jó, hát jöjjön akkor egy legális trükk az adó elkerülésre. Hát ezt a mondatot az újságírónak minimum Pulitzer díjjal lehetne díjazni, aztán a tartalom az már egy másik kérdés, hogy mennyire trükk, a legális azt szerintem az nem kérdéses, és hogy mennyire adó elkerülés, tranzakciós illetékről lesz szó, és a nemrégiben bevezetett fizetési kérelem típusú tranzakcióról, ami egyébként valóban tranzakciós illetékmentes.
Én felkérném a tranzakciós illeték
szakértőnket,
Barta Bencét, hogy
véleményezze.
Tehát ez nem egy új történet. Két éve került be, vagy tavaly, már nem is tudom, talán két éve került be a tranzakciós illetékről szóló törvénybe, és igen, van két ilyen fizetési mód. Az egyik ez a QR kódos, hogyha te beolvasod a QR kódot, akkor az automatikusan a mobil applikációban generál egy olyan lehetőséget, hogy egyből tudod utalni, amit a QR kódos üzenetben szerepelt. A másik pedig ez a fizetési kérelemre indított átutalás. Ez pedig az, hogy hát szerintem praktikusan ez úgy néz ki, hogyha mondjuk hárman beülünk egy kocsmába, mind a hárman iszunk.
És sose történt ilyen.
Mind a hárman iszunk egy sört, és én fizetek, akkor szét tudom dobni hármunk között. Az, hogy küldök egy-egy üzenetet a ti mobil applikációtokra, hogy mennyit utaljatok, és akkor nektek igazából nem kell beütögetni a bankszámlaszámomat, meg semmit, csak rányomtok, hogy oké, és akkor egyből átutalódik a pénz. Tehát van ez a két újabb fizetési lehetőség. Ezek én úgy tudom, hogy nem terjedtek el annyira a gyakorlatban még. Az én bankomnál például nem is lehet még alkalmazni, de tudom, hogy több olyan magyarországi bank van, ami már lehetővé teszi. És ennek a népszerűsítését akarta előirányozni ez a lehetőség, hogy tranzakciós illetékmentes az ilyen típusú utalás. És hogy amire a ciklő az, hogy nyilván megemelkedett a tranzakciós illeték mértéke, tehát elég húzósak lettek, főleg a tavalyi nyári emelések következtében. És hogy nagyon sok bank ezt így tükörmódon átterheli a fogyasztókra, vagy hát az ügyfeleire, és hogyha ez az eset állna fenn, akkor érdemes a magánszemélyeknek ezt átgondolni, hogy alkalmazzák ezt a lehetőséget azért, mert akkor ez tranzakciós illetékmentes lesz. És ugye tudjuk, hogy fontos, hogy a magánszemélyek között, tehát hogy a magánszemély indítja az utalást, akkor tranzakciós illetékmentes, én úgy emlékszem. A cikk áll elő, hogy milyen olyan élethelyzet van, amikor a magánszemélynek ez igazán megérheti, és akkor bevezeti ezeket említi ezeket a klasszikus nagy tranzakciókat, amikor az utalási összeg meghaladja az 50 ezer forintot, és egyébként tranzakciós illeték köteles lenne maga az utalás. Az új lakására, meg személygépjármű, meg esküvő, meg magánorvosi kiadások, meg nem tudom, tehát amikor bőven 50 ezer forint fölött utalunk, és akkor erre mondja az, hogy hogyha ezzel a fizetési kérelemmel indított átutalással történne a pénzügyi rendezés, akkor lehetne több ezer forintot spórolni tranzakciós illetékben. Ami egy kérdés egyébként, amit szerintem te vetettél fel, Dani, itt nem olyan régen, hogy mi van akkor, hogyha a bank alapból mentesíti a magánszemélyt, mert hogy olyan csomagban van, hogy nem hárítja át a tranzakciós illetékköltséget, vagy alacsonyabb összegben hárítja át ezt a tranzakciós illetéket. Ebben az esetben annyira nem érzi a magánszemély, hogy neki élnie kellene ezzel a lehetőséggel, de egyébként tényleg ez egy hatékonyabb, meg egy gyorsabb átutalást tesz lehetővé. Amit a fintech világból vett át egyébként a
igen, de hogy nekem pont, tehát hogy én nem értem, tehát hogy ezek a QR kódos, meg a fizetési kérelem, ugye ezek a klasszik fintech megoldások voltak, tehát hogy ezt pont kivételt, miközben egyébként megállás nélkül próbálják a tranzakciós illeték alá behúzni ilyen-olyan-amolyan módon a fintech cégeket, hogy két ilyen kivételt meg benne hagyni azért, hogy ez népszerűsítsék. Igen, mert hogy ez egy tök jó cél, csak hogy abszolút ellentmond annak, amit egyébként megmondanak, megcsináltak eddig. Tehát, hogy nekem egy ilyen nagyon fura.
A Magyar Nemzeti Bank az, aki felelős azért, hogy ezek az új hullámos fizetési lehetőségek elterjedjenek. És szerintem a Nemzeti Bank, tehát a Nemzeti Bank volt az, aki körülbelül ezt belobbizta, vagy hát köze lehetett hozzá. Mert azért azt lehet látni, hogy a Magyar Nemzeti Bank az megelőzi itt főleg itt a régiónak a többi nemzeti bankját, tehát azért a magyar elektronikus fizetési rendszer az kifejezetten korszerűnek mondható a régiós összehasonlításban.
Ugye ezt csak megerősíteni tudom, mert amikor külföldi barátokkal beszélek, ott például amikor bevezették nálunk az azonnali átutalásokat, ami szintén nem olyan régen volt, akkor nagyon sokan azt mondták, hogy hát náluk ilyen egyáltalán nincs, és hogy napokba telik, és hogy komoly problémát okoz megbeszélni a partnerrel, hogy én már elutaltam, de majd egy hét múlva ér oda,
és nem is tudjuk, hogy milyen jó dolgunk van.
És szóval, hogy ezt csak megerősíteni tudom. Ami nekem érdekes volt ebbe a hírbe, igen, az, hogy ezt kinek áll az érdekében. Ez az egyik. A másik meg az, hogy egy ilyen kérelemnek az elküldése amúgy jellemzően pénzbe kerül.
De egyébként, ha belegondolsz, a magyar bankrendszernek abszolút érdeke, hogy ezek elterjedjenek, mert pont azért van az, hogy a klasszikus bankok, a kereskedelmi ilyen bankok háttérbe szorulnak a fintech cégekkel szemben, akik tényleg ilyen újító, meg új technikákat,
technológiákat hoznak. Értem, na, de hát ezt ismerjék fel a bankok, hogy ez az ő érdekük, tehát hogy ez miért egy szabályozónak kell felismerni, hogy a bank bankoknak körszerűbbé kell válniuk. És most vagy van tranzakciós illeték, vagy nincs, akkor is egy banknak körszerűbbé kell válni. Tehát, hogy ez nem kérdés, hogy neki be kell vezetni ilyen termékeket, hogyha versenyképes akar lenni. Azt nem értem, hogy miért próbálja ezt az állami alulról megemelni. Tök jó, hogy így van, tehát nem azt mondom, nem azért kardoskodok, hogy vezessék be, csak hogy nem értem a kivételt, tehát hogy három másik ilyen hasonló kivételt is tudnék akkor mondani, ami egy fintech cégnek adott a sajátja.
Nyilván, hogyha ez elterjedt kellő mértékben a gazdaságban, már pedig elfog, mert ismerjük a magyarokat, hogy bevezettük a visszaváltási díjat az üvegekre, és 98%-os a visszaváltási arány, hogy meg kell fogni az 50 forintot. Tehát biztos vagyok benne, hogy ez el fog terjedni, és abban is biztos vagyok, hogy akkor ez már nem lesz illetékmentes.
Oké, hát maradjunk a tranzakciós illetéknél, csak országot váltunk. Szlovákiába megyünk, mert ugye ott is nem olyan rég bevezettek egy ehhez nagyon hasonló közterhet. Itt is úgy tűnik, hogy foltozgatják a rendszert. Most épp az egyéni vállalkozók mentesítéséről fogadtak el egy törvényjavaslatot.
Hát szerintem ez egy viszonylag rövid hír lesz, mert ugye múltkor beszélgettünk róla, hogy ott bevezették, de nem úgy vezették be, nem olyan bölcsen vezették be, mint Magyarországon, hogy megtiltották a bankoknak, hogy tovább hárítsák, hanem ott akkor igenis elkezdték tovább hárítani, és ott egyébként csak B2B-ben vezették be, tehát B2C-ben azt hiszem nem vezették be a tranzakciós illetéket, de viszont nagyon sok egyéni vállalkozó volt, aki utána, mert a bankok meg nem voltak restek úgy jó nagy betűkkel kiírni, hogy egyébként a XY összeg felett ezt a nem kevés illetéket pedig azért csárzsoljuk még rád, mert ez az illeték, és ebből lett egy ilyen hatalmas politikai felbuzdulás, amikor kiborultak, és akkor utána szerintem az erre válasz, hogy ja jó, akkor az egyéni vállalkozóknak mégse kell, hanem csak a társas vállalkozóknak kell.
Most nem vagyok büfi a szlovák tranzakciós illetékben, de itt nem az van, hogy magukat a cégeket terheli?
Hát de hogy,
a bankok
hogy...
az alanyai a tranzakciós illetéknek?
Nem, ott szerintem csak az volt, hogy nem nálunk, ugye Magyarországon az volt, hogy kifejezetten kimondták, hogy nem terhelhetik tovább, hanem ez a bankoknak a kötelezettsége, ott Szlovákiában meg nem mondtak
ja,
ki semmit.
Igen, ez biztos.
És hogy, tehát, hogy nálunk politikailag meg volt tiltva a közvetlen továbbhárítás egy ideig, igen. Ott meg nem, és ezért a bankok azonnal a bevezetés pillanatától kezdve ezt ilyen transzparensen kiírták.
Hogy akkor ott is az adófizetők a bankok, ha jól értem.
Igen. Igen, csak ezt áthárítják, és akkor itt most azért, hogy akkor a egyéni vállalkozóknak a tranzakciói nem lesz tranzakciós illetékköteles.
De hogy én inkább egy tök számomra érdekes felvetésre térnék ki, és ebbe kérném a reakciótokat, mert ez szerintem a magyar tranzakciós illeték kapcsán is érdekes lehet, hogy az egyik ellenzéki képviselő, már még mindig Szlovákiában vagyunk, persze a javaslatát arra, hogy töröljék el ezt az egészet, azt nem fogadták el. De amivel indokolta, azt szerintem érdekes volt, azt mondta, hogy ez az adó nem csak hogy nem hozza a bevételt, de kifejezetten ösztönzi a készpénz használatot, és ezzel más adók, például jövedelemadó vagy áfa eltitkolásához vezet. De szerintetek ez egy reális veszély?
Hát,
az áthárítás létezik, már pedig ez csak akkor lehet egy reális veszély, ha az áthárítás egy az egyben létezik, mert akkor vagyok én vállalkozóként érdekelt abban, hogy inkább KP-ba rendezzek, de hogy ez mennyire?
A valós veszély, a mérték az kérdés.
Szerintem van egy emocionális része ennek a dolognak, tehát hogy az emberek hajlamosak elmenni szürkébe akkor, hogyha azt tudják, hogy itt valami adó van, ami eddig nem volt, és akkor ha KP-ba fizetett, és szerintem ez a része ez valid, de azért ez nem ugyanaz, mint amit múltkor a vagyonadó kapcsán fejtegettünk, hogyha bevezetnek ilyen 1%-os dolgot, akkor azért az ott, mivel hogy azok elég nagy pénzekről van szó, hogy ott komoly gondolkodást és szürkülést tud elindítani. Itt azért a felső korlátok miatt, meg tehát az árérték arány miatt én nem vagyok benne biztos, hogy van ért. Tehát azért a készpénzre áttérni és azt kezelni, annak van egy ilyen láthatatlan költsége, tehát hogy az egy bonyolult dolog. Na, mindegy, nem akarok én ebbe a dologba benni, tehát egy munkáltatóként rábízni magadat a kollégákra, hogy akkor most készpénzben gyűjtenek pénzt, és utána nézni, hogy mi történik. Tehát, hogy a járulékos veszteség az igen magas tud lenni. És ugye ezért szerintem nem kicsi veszély annak, hogy egy ilyen alacsony tranzakciós illeték miatt a készpénz használat az nagyon drámaian megnövekedjen.
Inkább én azt az aspektusát látom ebben relevánsnak, hogy mert ugye az eredeti javaslatban az volt, hogy a 100 000 euró alatti forgalmú cégek mentesülnek. De hogyha tényleg a bank fizeti ezt meg, akkor a banknak kellene ellenőriznie, hogy alakul a cégeknek a forgalma, és mi van akkor, hogyha mondjuk eltitkolja a cég a bevételeinek egy részét, akkor azt vagy a NAV, a szlovák NAV utólag találja meg, hát hogy akkor
lehet,
a bank hogy ellenőrzi.
Lehet, hogy formailag nem a bankok, de hogy egészen biztos, hogy a tranzakciós illetéket a bank, mint egy forrásadó vissza kell, hogy tartsa. Tehát, hogy egészen biztos, hogy a banknak ebben van. Mert emlékszem az egész történetre, hogy az emberek azzal szembesültek, hogy a számlájukról le lett vonva a tranzakciós illeték.
Igen.
De nem ők vallották be és fizették be.
Mert ugye az eredeti javaslat az volt, hogy a 100 000 euró alatti forgalmú cégek mentesülnek, hogy ott a jogalkalmazás az egy jelentős nehézség lett volna, hogy pontosan akkor, hogy alakul egy cégnek a forgalma.
Ja, hát akkor
és ugye úgy módosult most, hogy már csak a jogi személyeknek kell fizetniük, az egyéni vállalkozók teljesen mentesülnek, hogy azért ez egy sokkal betarthatóbb, meg ellenőrizhető.
Mert hát az alanyi.
Persze.
Szabály lesz. Tehát, hogy ilyen szempontból én abszolút értem a logikát.
Ha egyébként az lett volna, hogy a 100 000 euró, akkor nagyon kíváncsi lennék, hogy mennyi az áfa alanyi mentesség értékhatár a Szlovákiában, mert én ezt most fejből nem tudom. Amúgy meg csak visszamenő rendszerbe lehetett volna megállapítani, hiszen évközben te nem tudod megmondani, hogy bankként, hogy egy vállalkozónak mennyi lesz a bevétele, hogy a 100 000 eurót fölül
fordul. Egy egyéni vállalkozó, egyébként Magyarországon is nem tipikus, de egy egyéni vállalkozónak is lehet 1 milliárd forintos bevétel. Lehet, tehát csak nyilván nem általányadózni fog, hanem akkor költségelszámolós lesz, és tehát, hogy van ilyen, meg lehet munkavállalója egy egyéni vállalkozónak, tehát, hogy kicsit nehézkes a rendszer akkor.
Hú, a nehézkes rendszer, akkor ez ma olyan jó átkötéseket adsz.
Szívesen.
Tényleg, mert egy nehézkes rendszerről fogunk beszélni, aminek egyébként pont nem az volt a célja, hogy nehézkes legyen, és mégis problémákat okozott. A helyi iparűzési adóról lesz szó. Megjelent egy cikk, ami több tanulságos történetet, tehát ugyanazon a tényálláson alapuló történetet dolgoz fel. Ugye 2021-es üzleti évig az adóalanyok az helyi iparűzési adó bevallásukat önkormányzatonként az önkormányzatokhoz, mint helyi adóhatóságokhoz nyújtották be. Ez sokaknak nem okozott nehézséget, hiszen egyetlen székhelyük volt, és akkor ez számukra egy bevallást jelentett, de mondjuk például egy közmű cégnek, aminek a villanyoszlopai is telephelynek minősülnek, annak ez komoly problémát jelentett, mert mondjuk 2000 darab bevallást kellett egy évben miatt beadnia, ezért aztán a jogalkotó megváltoztatta a szabályokat, és azt mondta, hogy központosítja ezt a rendszert, hogy az állami adóhatósághoz kelljen benyújtani formanyomtatványon a helyi iparűzési adó bevallást. Innen indultak a problémák. Annyira nem akarom szétrészletezni, de úgy tűnik, hogy ez most vagy a csinovnyik, vagy a bürokrácia halála, hogy szegény adófizetők kerültek abba a helyzetbe, hogy bár mindent igyekeztek megtenni, hogy benyújtsák a bevallásukat, de a NAV ezt egy formai okra hivatkozva elutasította, így aztán az már el se jutott a helyi önkormányzathoz, és nem is tudta figyelembe venni.
Hát szerintem a formai okot azt részletezzük, hogy meg lehessen érteni, hogy ugye különböző verziói vannak az ANK-n az adóbevallásoknak, és ha jól értem a cikket, az okozta a problémát, hogy még az utolsó napokban is a bevallás benyújtását megelőzően is, tehát a bevallási határidőt megelőzően is változtatta az utolsó pillanatokban a NAV a bevallásnak a verzióját. És kitöltötte a cég az adóbevallást, másnap vagy két nappal később beküldte, de a NAV ezt nem fogadta be, mert hogy már azóta egy újabb verzió volt.
Mert hogy most ez a rész, amit én nem teljesen értettem a cikkből, de hogy ugye azért változnak a verziók, mert hogy változnak a helyi adószabályok, és ezeket valahogy próbálja folyamatosan nyomon követni a NAV, és hogyha változik a helyi adószabály, és itt változásokat felvezet, akkor az egy új verzió lesz. És az, hogy ez most az összes beadott bevallásnak a verzióját változtatja, vagy csak annak egy adózónak azzal az önkormányzattal kapcsolatos, ez volt az, ami nem volt teljesen világos, de az a lényeg, hogy az adózó az önhibáján kívül, tehát ő beadott egy május 28-án egy bevallást, ilyen egyszerűsített módon a NAV-on keresztül, amit utána aztán a verzió frissülés miatt a NAV lényegében kikukázott, és azt mondta, hogy akkor ezt még egyszer be kell adnod, akkor beadta a 30-án, és akkor mire továbbítani tudta a NAV az önkormányzatnak a bevallást, addigra késedelmes lett, és így itt történt a probléma, egyébként mit történik a késedelmes, hát ez van, ott történt a probléma, hogy egy késedelmes bevallásban már nem lehet adókedvezményt érvényesíteni, és hogy itt egyébként csomó helyi adókedvezmény van, amit az adózók, nyilván van olyan település, aki tud adókedvezményeket akár építményadóból, telekadóból, iparüzési adóból meghatározott körnek adni, de az a szabály, hogyha időn túli a bevallás, akkor nem lehet adókedvezményeket igénybe venni, és mivel a NAV késedelmesen továbbította már ezeket a bevallásokat, úgyhogy az adózó hiába próbálta beadni időbe, fennakadt a rendszerem.
Szerintem ez biztos azért volt, mert ez a cikk az nem elég informatív szerintem ebből a szempontból, hogy ez biztos azért történt, mert hogy az önkormányzatok az utolsó pillanatban változtatták a szabályokat, mert...
Nem hiszem, hogy ők az utolsó, szerintem a NAV utolsó pillanatokban frissítette, hogy még egy ilyen is van benne, meg még egy olyan is van benne.
Inkább ezt tartom, ugye, mert ugye a bevallás benyújtás, akkor már ugye az előző évi számok alapján az előző évre valljuk be ugye a hipánkat, hogyha a tárgyévben akár a bevallási határidő megelőzően pár nappal módosítja valami szabályt, érinteni. Az már a következő évet érinti. Tehát, hogy szerintem itt az lehetett a baj, hogy igen, hogy a NAV nem járt el kellően gyorsan.
Ja, egészen biztos, hogy a NAV-nál van a probléma, de igazából a rendszerben van a probléma, és akkor itt visszatérhetünk ehhez az egész rémálomhoz, hogy miért van 3300 adóhatóság és 3300 adórendszer Magyarországon. Miért lehet kisfalú új szántón kitalálni valamit, amitől aztán nyilván ki lehet, csak utána, hogy ehhez aztán mindenkinek igazodnia kell. Van az önkormányzati autonómiának egy tök szép és indokolható része, de az, hogy ez ennyire elaprózott, bürokratikus lesz, ez egy halál. És az egy tök előremutató vállalás volt a NAV részéről, hogy jó, akkor az adminisztrációt azt megpróbálja központosítani, de hogy itt látszik, hogy egy fél megoldásba mentek bele, mert hogy igazából a megoldás az lenne, hogy az adóhatósági funkciót is átvenni, tehát hogy ne legyenek helyi adóhatóságok, hanem a NAV járjon el, kapjon mit tudom én, valami jutalékot, amiért még így is búsáson megérni az összes önkormányzatnak, hogy a NAV járna el helyette, nem kéne fönntartani a rendszer, sokkal jobb lenne az adóbehajtás, az ellenőrzési hatékonyság ezerszeres lenne, és akkor egy bevallás legyen, ő oszta szét, mert hogy itt most az látszódik, hogy egy ilyen fél megoldáson ment bele a jogalkotó, hogy érezte azt, hogy itt ennek a bürokráciája az tartatatlan, hogy tényleg vannak olyan cégek, akiknek 3000 helyre kell beadni bevallást, és hogy 3000 bevallást nyomon követni, aláírni, kitölteni, határidőben beadni, igen. Hogy képzeld el, hogy ezt valakinek alá kell írni. Tehát, hogy azért, és akkor mondjuk egy, nem tudom, egy Magyar Telekom méretű cégnél, hogy ott most az aláíró ember, hát letörik a keze, tehát, hogy nem fog tudni, tehát, hogy ez, és akkor úgy mennek be a bevallások aláírás nélkül, formailag hibásnak, nem részletezem a dolgot, hogy nyilván ennek megvan az egész ilyen bürokratikus rendszer, és erre volt egy tök jó megoldás, hogy lehessen az egészet a NAV-on keresztül beadni, és ebből lesz aztán az, hogy viszont a NAV meg, hát mint a nyomozó hatóság, megy a helyi adórendeletek után, és akkor hát ilyen több-kevesebb sikerrel dolgozza föl, akkor rájön, hogy nem teljesen jó a, mert hogy ebben még ilyen adókedvezmény is lehetne, meg olyat is, mert ezt nem tette bele, verziót frissít, és akkor utána egy ilyen informatikai anomália keletkezik, hogy akkor a régi verzióban beadott bevallás az érvénytelenné válik.
Hát ha meg az a megoldás lenne, ami szintén nem megoldás, hogy ne kelljen az egész formanyomtatványnak a verzióját megváltoztatni, hogy akkor településenként lenne egy formanyomtatvány, akkor meg ugyanoda jutnánk vissza, hogy 3000 bevallást adunk be, csak NAV-os formanyomtatványon, tehát az sem megoldás igazából. Mert hogy most lehet, hogy azért kell verziót váltani, mert Szarvaskenden 1%-ot változott a helyi iparűzési adó mértéke. Most csak mondok egy példát.
Bocsáss meg, még arról ne is beszéljünk, hogy nagyon sok olyan helyzet van, hogy ugye ezeket a helyi önkormányzati rendeleteket, meg hogy az adófolyószámlák száma, meg nem tudom micsoda, hogy ezeket ugye le kell adniuk központilag, hogy te tudom én, a kincstárnál ellenőrizhest, hogy tudom én, hogy van a folyószámla, és akkor kiderül, hogy megváltozott a rendelet, az önkormányzat az nem ezt elfelejtette értesíteni a kincstárat, akkor a kincstárnál lévő információ az már nem hiteles, tehát hogy ennek nem lenne szabad így működnie.
Szerintem igazából, hogyha jobban belegondolok, a NAV most az elmúlt két évben szembesül azzal, amivel mondjuk a nagy közműszolgáltatók az elmúlt 20 évben, igen. Vagy 30 abszolút. Évben, tehát...
És ő se tudja megugrani.
Igen, tehát hogy azért talán még mindig jobb, mint hogyha a közműszolgáltatóknak meg a
Hát igen, csak ugye most kellene... kiderült egy ilyen szituáció, hogy hát viszont az adókedvezményei, hogy objektíven elesnek az adókedvezménytől adózók, aki, mert hogy nem ér be az önkormányzathoz határidőben a bevallás.
Igen, ők vannak ők a történet hátrány szenvedői, de hogy a nagy közmű cégek, távközlési cégek tartoznak ide.
Hát akinek rengeteg telephelye igazából van, az nyilván.
Minden nagy cég, akinek ilyen telephelyei vannak.
Előfizető, igen.
Hát távközlési cégek azért, mert hogy ott az előfizetők, az minden, az telephelye, közmű cégeknél ott a... Nem megyek bele, de hogy nekik van nagyon sok telephelyük. Szerintem egyébként ők azok, akik a jéghegy csúcsa.
Hát azért MOL-nak is van néhány.
Hát egy MOL, de hogy egy áruházlánc.
Az más, mert nem vonatkozik az a speckó szabály szerintem az a 75%-os ott, ami a helyi adótörvényben van.
Na jó, azért ne számoljuk meg a MOL-nak, szerintem azért 100 fölötti telephely számol ez szerintem. Tehát, hogy így
nyilván nem azt mondom, hogy kettő vagy egy van, hanem hogy rájuk talán az jó, nem van. De hogy a lényeg az, hogy most lecsapódik az államigazgatáson az a teher, amit idáig egy közműcég két ügyintézőjének, mert hogy nekem van ilyen ügyfelem, és ott tényleg, akik ezzel foglalkoztak, egy vagy két ember, és tényleg ilyen országos lefedettség cégek, és meggyűlt a bajuk azzal, hogy bevallásba adni korábban minden önkormányzathoz külön egy adófolyószámlát egyeztetni.
Nekem is volt ilyen projektem.
Vonjunk, tényleg az volt a feladata, hogy az embernek, hogy egy másfél hónapig csak adófolyószámlákat szedett le mindenféle önkormányzat honlapjáról, és akkor nézte meg az egyenlegeket, de ilyen piszticsári összegeket is, ami a nyilván cég szinten az nagyon kicsi volt az a tétel. És idáig ugye és ennek a nehézségét most látja a közigazgatás, úgyhogy szerintem is érdemes lenne magát a rendszert is újra gombolni, és nem csak emiatt.
Igen, az biztos, hogy tanulságos a történet, az kár, hogyha ennek a levét olyan issza meg, aki egyébként a legkitettebb a pozíciónak, mert mondjuk egy általányadózóról beszélünk, egy egyéni vállalkozóról, akinek ezen múlik az, hogy egyszerűsített adó megállapítást tud alkalmazni. Hát ha nem tudja, akkor tételes elszámolás következik, és teljes körű bevallás. Ami azért az iparűzési adóban nem egy leányálom. Mondjuk így, és ez még nem is az, hogy több vagy kevesebb adót kell fizetnie, hanem hogy egyáltalán hogyan határozza meg az adó alapját, meg az a különböző adó alapcsökkentő tételeket. Úgyhogy ezen biztos, hogy dolgozni kell, és nem a forró krumplit jobbra-balra dobálni, hanem valakinek megoldani ahhoz, hogy ez működőképes legyen. Hát amit még meg kell oldani, úgy tűnik, hogy meg is oldották, az a jövő évi Bajnokok Ligája döntőhöz kapcsolódó friss adókedvezmény, amit egy kormányhatározattal vezettek be. Hát az örömteli hír szerintem az mindenképpen az, hogy jövőre Budapesten Bajnokok Ligája döntőt rendeznek, ez egy nagy...
Nem, az örömteli hír az, hogy tegnap 2-2-t játszottunk a portugálokkal.
Ja, igen, az mindenképpen örömhír, innen is gratulálunk a magyar labdarúgó válogatottnak. Azt hiszem 1956 óta sikerült először pontot szerezni Portugáliában.
Nem, Portugáliában.
Sose vertünk még meg.
Most se. De győzelemmel felérő döntetlen volt. Na mindig visszakapta fához. BL döntött.
De a brazilok meg minket nem vertek meg még soha tét meccsen.
De már megvertek.
Tét meccsen nem vertek meg szerintem.
Hogy a Magyar Szövetségi Kapitány szavaival éljek, mindenki maradjon a kapta fájánál, az nekünk most a frissen bevezetett adókedvezmény lesz. Példátlan, nem példátlan, mit szóltok hozzá?
Hát amikor a hírt elolvastam, akkor úgy elősen meglepődtem, hogy milyen adókedvezményről beszélünk, mert hogy meg miért, mert az egész olyan légből kapottnak tűnik, hogy most azért, mert egy BL döntő lesz, most itt a Gyuram Isten adunk adókedvezményt, de aztán utána néztünk a részleteknek, és akkor megnyugodtunk, hogy azért ez nem egy példátlan dolog, és hogy erre van egy az SZIA törvényben egy megfelelő passzus, hogy a nemzetközi, és ennek ez egyébként egy érthető szabály, hogy nemzetközi sportrendezvények esetén, hogyha az pénzdíjas, és már kinek ebből származó jövedelme keletkezik, hát ugye ez a fő csoport, illetve hogyha külföldiek ide érkeznek, és napi díjat kapnak, hogy ez egy olyan rövid ideig tartó tartózkodás, amit, hogyha adókötelessé tesznek, akkor az azzal kapcsolatos bürokratikus eljárási szabályok, azok bőven túlmutatnak azon, mint ami haszna ennek a dolognak van. Meg egyébként be se hajtható, tehát hogy azt lehet ilyen szabályokat alkotni, csak nem fogják megfizetni, és ezért van az SZIA törvényben egy szabály, hogy az ilyen nemzetközi sportrendezvényeknél, hát ez lényegében a sportolók, illetve a közreműködőknek a díjazásának az SZIA mentessége, ami egyébként Magyarországhoz lenne köthető, hogy azt adómentessé teszi, és akkor ez a kormányrendelet ez maximálja, hogy egyébként mi az az összeg, amiben ez adómentessé tehető, tehát gondolom készül erre egy költségvetés, és akkor tessék ebbe beleférni.
Ugye itt van egy probléma a szabályozásban. Tehát tegyük fel, hogy mondjuk a magyar válogatott játszik egy meccset Andorrában, és értékesítik az andorrai vendégszektorban a jegyeket a magyar szurkolók részére, oda mennek a magyar játékosok játszani, kitelepül a, nem tudom, a köztévé, hirdetnek, meg nem tudom. Tehát, hogy ott például az adójogszabályok, és legyen az mondjuk az ÁFA, vagy a kettős adós egyezmények, most pont nem néztem a kettős adós egyezményt Andorrával, de hogy ugye azok is azt mondják, mint hogy ott adózik, ahol a mérkőzés megtörténik, vagy ahol a tevékenységet végzi. Tehát amikor értékesítik az Andorrában a meccsjegyeket, akkor azt elvileg andorrai áfával kellene számlázni. Nem tudom, hogy most ott hogy megy az elszámolás. Az azt is jelenti, hogy ugye ott be kellene regisztrálni Andorrában áfa alá, és oda befizetni az áfát, de ugyanúgy a visszavágón, amikor az andorrai szövetség értékesíti a Puskás Arénában a vendégszektorban éket, meg a magyar adóhatósághoz kellene beregisztrálni az andorrai szövetségnek, és itt kellene áfát fizetni, de hogy az adóhatóságok így elnéznek emellett, és az a tapasztalat. De ugyanúgy a játékosok, ahogy te is mondtad, itt végzik a tevékenységüket, itt kellene adózniuk, hogyha itt játszanak. Na most én megnézem azt, hogy mondjuk Usman Dembélé a friss aranylabdás, az ja, beadja az SZIA bevallását az Onya felületen.
Hát például a Bajnokok Ligájában játszik 42 országban, és akkor utána majd allokálja az adókötelezettséget.
Igen, lehet, hogy nem. Az anyu hárman vannak tesók, és akkor az...
Igen. Abszolút nem, tehát mondok két ilyen nagyon vegytiszta példát, tehát hogy Magyarországra jön, nem tudom, Rihanna koncertezni, és fellépti díjat kap, és akkor erre van ez a szabály, hogy akkor nyilván akkor a kifizető az levonhatja tőle az SZIA-t, mert hogy a tréti alapján neki Magyarországon van adókötelezettsége, vagy például pénzdíjas tenisztorna van, és akkor a sportolók, akik itt részt vesznek, a teniszező, aki megnyeri, kap egy pénzdíjat, akkor az is tök egyértelmű, hogy ezt a pénzdíjat a magyarországi tornán elért eredményért kapja. De mondjuk egy Bajnokok Ligája döntő, ami egy egész éves eredmény vége, hogy Magyarországon játsszák le azt a döntőt, és azt mondjuk premizálják, hogy megnyeritek a döntőt, akkor minden játékos kap, mit tudom én, 1 millió eurót, most mondtam egy számot, ez még szerintem nem is annyira elrugaszkodott, hogyha ezt mondják a Bajnokok Ligája siker esetén. Ezt akkor, és megnyerik, akkor ezt a magyar mérkőzés miatt kapják meg, de hát nem amiatt kapják meg, hanem az egész éves eredményük miatt, tehát itt tök igazságtalan lenne ezt Magyarországon megadóztatni. Tehát, hogy itt vannak ilyen alapvető ellenmondások, hogy mégis a magyarországi tevékenysége miatt fog kapni jövedelmet, nem magyar kifizetőtől, mikor megkapja, már régen nincs itt, tehát ezt soha senki nem fogja bevallani, na ezért vetették be az SZIA törvénybe ezt a mentességet.
Igen, és szerintem még az is fontos, hogy amikor ideítélnek egy ilyen rendezvényt, akkor ezek a nemzetközi szövetségek annak fel, tehát egy ilyen nyilatkozatot várnak el mindig az adott ország kormányától, amiben a kormány mindenfélét megígér, és ez egy tök nagy doksi.
Erről volt is szó régebben.
Ez egy tök nagy dokumentum, és köztük szerepel az, hogy a rendező szövetség, meg a nemzetközi szövetség nem fizet adót, a játékosok adómentesen tudnak itt lenni, és akkor nagyon érdekes, hogy a kormány vállal erre kötelezettséget, de azért a törvényben, meg nem tudom milyen jogszabályi rendszerben ezt végig kell vezetni.
És hogy... Igen, tehát hogyha van egy ilyen, hát és mondjuk ez talán nemzetközi szerződésnek nem minősül, de hogy minden van egy ilyen kötelezettségvállalás, akkor nyilván akkor jogalkotóként utána kell menni a dolognak, de hogy ez csak egy része a dolognak, tehát hogy van csomó minden eset, amikor meg, tehát hogy bárki bármilyen nemzetközi foci meccsen, vagy kézilabda meccsen, vagy bárki, hogy kaphat plusz jövedelmet azért, mert Magyarországon éppen 3 góllal többet dobott, mint kellett volna, és akkor ezeket valahol kezelni kell.
És akkor szerintem értjük a problémát, és akkor, hogy mi a mechanizmus, ahogy ezt kezeli szerintem ilyen 5-6 éve a magyar SZIA törvény, hogy ne kelljen SZIA-t fizetniük a külföldi önkénteseknek, játékosoknak. Van egy beégetve egy a mellékletben, az adómentességről szóló mellékletben, az SZIA törvényben egy olyan pont, ami azt mondja, hogy a kormány határozatban kiemelt sportrendezvénynek minősít egy eseményt, akkor az ott a kormányhatározatban szereplő összeg erejéig adómentességet élveznek ezek a magánszemélyek. És akkor most erről született egy kormányhatározat, itt a BL döntő kapcsán. Tehát így ebben a kontextusban kell nézni a szabályt.
És nem úgy, hogy a baráti cégek most mentesülnek, mert a BL-ben döntő nem közreműködhetnek.
Olyan is sose történik, úgyhogy... a szemszögből biztos nem kell nézni. Jó, hát talán még egy, hogy most tényleg eszembe jutott ez a régi sztori, de igazíts ki, hogy rosszul emlékszek, a külön kiadásba beszéltünk róla, ami a sporttámogatásokról szólt, hogy talán a Sydney olimpia előtt az ausztráloknak is felvetették ezt, és ők idegenkedtek tőle, hogy
bevezessenek. Nem, a Sydney olimpián az aranyérmet meg akarták adóztatni, igen, az igen. Ausztrálok, ez volt, és az egy teljes nemzetközi kiborulást okozott, hogy hát, hogy ezt itt nyerted, itt ez egy ausztrál jövedelem, akkor tessék a...
Na, szóval nem mindenki jól, áll be a sorba.
Jól kimutatható az arany tartalma, mennyit ér.
Az ausztrál adó jogszabályoknak is valamit tanulniuk a magyartól.
De igen, aztán hát nem elsöpörte őket a nemzetközi felháborodás, és
na,
nem
lett. És hát valószínűleg minket is elsöpört volna, hogyha nem hozunk egy ilyen kormányhatározatot, csak ide akartam kiukadni, és ezzel az adás végéhez is értünk ezzel.
Várj, csak nem az volt egyébként a legutóbbi olimpián, hogy így szétkoptak az aranyérmek.
De ki kell cserélni őket.
Lehet, hogy ezzel így operálnak most már a rendező országok, hogy...
Nem minden arany, ami fénylik.
Igen. Felpuhítják az aranyérmeknek az összetételét valami olcsóbb fémmel.
Hát jó, zárjuk akkor ezzel a mai adást. Kedves nézők és hallgatók, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, ezt a jó szokásotokat őrizzétek meg. Következő adásunkig, addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
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 A Nyugtával dicsért a napot podcast adását hallottad.
Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.